Hallgassátok meg, keresztjén testvéreim, Istennek igéjét, úgy, amint az írva található, Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levelen, 6. részének 12. versétől a 23. versét. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élnek. Mit tegyünk tehát? Védkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgája halálra, vagy az engedelmesség szolgája az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtlen vagyok. Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét, hogy a mi Urunknak beszéde lakozik mi bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremünk az ő dicsőségére. Most gyertek, imádkozzunk! Úristen, örökké való és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magukra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatban, a mi Urunk, Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát, amikor is így szólt hozzánk az ő igényéből. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 42. Zsoltár első és második versszakát énekeljük testvéreim. A 42. Zsoltár első versszaka így kezdődik, mint a szép híves patakra szarvas kívánkozik. Örökkévaló Istenünk, eltelt egy újabb hét, és mi most örömmel jöttünk ide hozzá. Örömmel, mert annyi mindent kaptunk az elmúlt héten. Kaptuk a másik tekintetét. Kaptuk az érintését, ami fontos volt, ami kellett. Kaptunk egy szót, egy mondatot, ami közelebb vitt hozzá. Áldott légy ezért. De Urunk, lehet, hogy most szomorúan jöttünk hozzá. Szívünkben megkeseredetten. Te látod, Atyánk, hogy mi okozta ezt a keserűséget, ezt a fájdalmat. Azért jöttünk, mert szeretnénk, hogyha Te a bennünk lévő feszültséget feloldanád. Szeretnénk, hogyha adnál valamit, ami kiegyensúlyozottá tenni újra az életünket, a lelki állapotunkat. Urunk, olyan is állunk a lelkünkkel. Mi is van most bennünk? Milyennek talál minket ezen a mai napon a Te tekinteted? Milyennek látsz bennünket, hogyha belénk nézel? Mi van bennünk? Mi van velünk, Urunk? Vizsgálj meg bennünket. Vizsgálj meg, és lásd meg azt a derűt, vagy lásd meg azt a bánatot. Lásd meg azt, hogy az elmúlt héten tudtunk szeretni, de lásd meg azt, hogy gyűlöltük a másik embert, a fele barátunkat, azt, akit szeretnünk, lehetett és kellett volna. Urunk, tisztulni, változni jöttünk a Te hajlékodba, változni akarunk. Kérünk, segíts bennünket. Segíts bennünket abban, hogy összeomlott lelki állapotunkat tudjuk helyre rakni. Tudjuk újra összerakni magunkat. Az életünk vegyen újra rendületet. És menjünk felé. Küzdjünk a veled való kapcsolatért. Küzdjünk azért, hogy megmaradjunk melletted. Megmaradjunk veled, és megmaradjunk benned. Hiszen Te küzdesz, értünk. Te akarod ezt. A feled való találkozást. Olyan jó bízni benned. Olyan jó bizalommal kitárni az életünk mélységeit előtted. Hiszen Te küldtél, hívtál most is a Te hajlékodba. Hívtál, mert itt is vársz rejánk. Itt is találkozni akarsz velünk. Itt is Te akarsz bennünket szólítani. Urunk, adj nekünk erőt a Te igéd által a hétköznapokhoz. Adj nekünk erőt, hogy a jövő héten tudjuk elfogadni a másik embert. Tudjuk elfogadni azt, hogy olyan sokszor nehéz a vele való kapcsolat, olyan sokszor nem kellemes, tudjunk dolgozni ezen. Akarjuk a változást. Urunk, adj nekünk erőt, hogy tudjunk nemet mondani arra, ami nem tőled van, ami összetörne, ami gondot okozna. De adj erőt igent mondani arra, ami tőled van. Urunk, segíts bennünket jól szeretni. Segíts bennünket szeretni azt, aki talán oly sokáig ellenségünk volt. Segíts elfogadni őt. Segíts közeledni hozzá. Adj nekünk erőt és alázatot ehhez. Engedd meg, hogy tudjunk nevetni. Tudjunk nevetni veled. Tudjunk nevetni a szeretteinkkel. De ha sírnunk kell, akkor adj nekünk beleérző lelki állapotot. Hogy tudjunk örülni az örvendőkkel. Tudjunk sírni a sírokkal. Könyörgünk, Atyánk, hogy nyisd a szívünket. Nyisd meg a lelkünket a Te igéd előtt. Táplálj bennünket. Szólj hozzánk. Érints meg. Krisztus nevében kérünk, hallgass meg. Amen. Isten igéjének hallgatására, befogadására készülve a 434. ének első és ötödik versszakát énekeljük. A 434. ének első és ötödik versszakának eléneklésével készüljünk az ige meghallására, befogadására. A 434. ének első versszaka így kezdődik. Szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen, már megindulok. Szent igéje, amely általában az órában szólni kíván hozzánk, írva található János evangéliuma 15. részének első 8 versében, a 11. és a 18. verseiben. Hogy miképpen szól hozzánk az Úr, János evangéliuma 15. részéből olvasom, az első 8 verset, a 11. és 18. verseket. Hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt én bennem, lemetszi. És amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem terem egy gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtől, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetett veszőt, és megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik, és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesznek. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Keresztény testvéreim, a mostani alkalommal az Istennel való kapcsolatunkról szeretnék beszélni a felolvasott igen alapján. Mindannyian jól ismerjük a szőlőtő példázatát, tudjuk, hogy miről szól. Tudjuk, hogy Krisztus a szőlőtő, belőle árad, belőle jön az életerő, Mi vagyunk a szőlővesszők, akik rajta vagyunk valamilyen formában a szőlőtőn, és az atya a szőlős gazda, aki rólunk is gondot visel. Tudjuk, hogy miről szól ez a példázat tehát. De mégis ez a néhány vers magában rejti az Isten és az ember közötti kapcsolat mi voltá. Ennek a kapcsolatnak különböző vonása. És ezekről a vonásokról szeretnék most néhány szót szólni. Öt ilyen vonást fogok felsorolni, és a vonások hallatán próbáljuk meg mérlegelni, hogy a mi kapcsolatunk az Istennel milyen. Milyen értelemben, milyen szinten vagyunk mi kapcsolatban azzal a bizonyos szőlőtőre. Az első vonás fontos, hogy valós legyen, ami szőlőtőhöz való kötődésünk. Ne csak látszik. Mert nem mindegy, hogy valóban kötődöm Krisztushoz, vagy csak valaki megfogott, és oda ragasztott valamilyen ragasztóval, esetleg pillanat ragasztóval. Az oda ragasztott vesző is megáll egy ideig. Megszűrőn úgy tűnhet, hogy valóban kötődik a szőlőtőhöz. De ez csak a látszat. És a látszat tudjuk, hogy néha csal. És az oda ragasztott vesző, az a bizonyos ragasztó, el is zárja. El is szigeteli a forrástól. Valós, vagy látszat kötődés. Testvérem, a te Krisztushoz való kötődésed milyen? Valóban belőle nő ki az életed, vagy csak látszat módon kötődsz hozzá? Valaki megfogott, és valamilyen formában, valamilyen oknál fogva oda ragaszol. Oda te. Döntő a különbség. Nem mindegy, hogy mi valós módon, vagy csak látszólag kötődünk hozzá. Miből lehet felismerni? Miből lehet lemérni azt, hogy én valós módon, vagy csak látszólag kötődöm Krisztushoz? Az első, amiből le tudom mérni a magam számára ezt, az az, hogyha valóban kötődöm hozzá, akkor az Isten beszéde megmarad bennem. Azt mondja Jézus, hogy az én beszédeim megmaradnak ti bennetek. Testvérem, megmarad-e az Isten beszéde benned? Megmaradt-e az, amit a múlt héten hallottál? Megmaradt-e az, amit az elmúlt héten olvastál? Vagy a füled és a szíved mellett elszálltak a szavak, a mondatok, és nem maradt meg semmi? Ahhoz, hogy Isten beszéde megmaradjon bennünk, arra van szükség, hogy tegyem ki a lelkemet az ige hatásának. Engedjem, hogy hasson rám. Keressem az alkalmakat a vele való találkozásra. Arra, hogy megérintsen és befolyásoljon engem az ige üzenete, az ige szava. Ahogy a szőlőtőn keresztül áradnak a nedvek a szőlőveszőbe, pontosan úgy kell áradni Isten beszéde is mi belé. A szőlőtőn keresztül. Mert így valósulhat meg a növekedésünk, a formálódásunk a hit útján, és így lehet valóssá, ami tőkéhez való kötődésünk. Hogyha csak látszólag kötődünk hozzá, ha csak oda vagyunk vigyeszte, oda vagyunk ragasztva, akkor az ige nem jár át bennünket. Az igéből áradó nedvek nem érintenek meg, nem érnek el. Talán néha-néha valamilyen szinten, valamilyen értelemben kapcsolatba kerülök vele, de az nem határoz engem meg. Nem befolyásol. Nem bír döntésre. Nem formál. Nem alakítja az életet. Az első tehát, amiből le tudom mérni a magam számára azt, hogy valós módon, vagy csak látszólag kötődöm hozzá, az az, hogyha valóban kötődöm, akkor az Isten beszéde megmarad. Én bennem. A másik, amiben nem érhető a látszat vagy valós kötődés közötti különbség, az a gyümölcs termés. Ahol valakinek a szívében jelen van Isten igéje, ott természetes módon előbb-utóbb valamilyen formában megjelenik a gyümölcs. Ahogy a szőlő is azért van, hogy táplálja az ember, hogy a hívő ember is azért van, hogy táplálja a másik embert, hogy táplálék legyen a másik számára.
Nem fizikailag, hanem lelki értelemben véve.
Hiszen mi is teremhetjük a megtérés gyümölcseit, a szeretet gyümölcsét, vagy valamit, ami a másik ember életét gazdagabbá, teljesebbé, boldogabbá, örömtelibbé teszi.
Ha csak látszólag kötődünk Istenhez,
akkor a gyümölcsök olyan satnyák, nincs igazi termés, vagy ha valami mégis megjelenik, akkor az nem táplál úgy, az nem olyan ízletes, az nem olyan tápláló. És végül a harmadik, amiből le tudom mérni, hogy valós vagy csak látszat kötődésem van Istenhez, az az, hogy amikor ebből a kapcsolatból, kötődésből, fakadóban sikerül gyümölcsöt teremnem, akkor ez a gyümölcs termése, a dicsősége nem magamnak, hanem Istennek tulajdonítom. Mi ugye szeretjük megveregetni a vállunkat, hogy milyen ügyes vagyok. Mennyi gyümölcsöt tudtam teremni. Mekkora áldás vagyok a családom számára, az én hitem, micsoda áldás a feleségem, férjem számára. Ilyenkor megint az látszik, hogy nem valós a kötődés. Átverjük magunkat. Nincs bennünk igazi alázat. Nincs bennünk igazi felítség. Megint az van, hogy hát, a dicsőség az enyém. Amit elértem, amit teremtem, az az én érdekem. És még abban is látszik az Úrral való valós kapcsolatunk, hogyha valaki valóban kötődik hozzá, az el tudja viselni, ha az Isten tisztogatja őt. Hogyha olykor-olykor nem mossa, megtisztítja. Mert valamiért ez is kellett, valamiért szükség volt erre is. Lehet, hogy még nem látjuk, hogy miért, de valamiért kellett. Aki csak látszólag kötődik Istenhez, az lázad.
Miért?
Miért történt ez meg? Miért engedte meg az Isten mindezt? És hátat fordít. Így az Isten nem kell nekem. Ilyen Isten nem kell nekem, hagyjon engem békén. Valós vagy látszat kötődés? A tied milyen, testvérem? Hogyan kötődsz Krisztushoz? Milyen módon?
Mikor akarod már észrevenni, hogy a látszat kötődésedel a tűzre mész? Mikor?
A második vonás, ami ebben az igében megjelenik, és ami rendkívül fontos az Úrral való kapcsolatunkban, az, hogy az ember fölismeri, és meglátja, hogy teljesen az Istentől függ. A tőle való függés a második vonás tehát. Hiszen az ötödik vers azt mondja, hogy nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Semmit sem tudtok cselekedni. És ez a semmi, ez tényleg nem sok. Egy nagy nulla. Mondhatnám úgy is, hogy Isten nélkül nullák vagyunk. Semmit nem írunk.
Ez a függőség, a függésnek a gondolata, a gyermeki függés által érthető meg igazán.
Hiszen a gyermek, ami kicsi, ami csecsemő, függ. Függ a szüleitől, függ a gondoskodástól, függ a neveléstől. Hiszen nincsenek ismeretei. Nem tudja megszerezni a szükséges táplálékot, ami kell a növekedéséhez, a fejlődéséhez. Nem tudja megkülönböztetni a nappalt az éjszakától, nem érti, hogy miért van tél és nyár. Mindent meg kell neki valaki tanítson. Mindent meg kell neki valaki magyarázni. A felnőtt ember is ilyen. Csak hogy ő Istentől függ. Aki valós módon kötődik az atyához, a szőlő tőkéhez, az tudja, hogy függ az Istentől. Az a baj, hogy mi nem szeretjük a függés gondolatát. Nem szeretünk függni senkitől és semmitől. És azt mondjuk magunkban, hogy hát tudok én egyedül is járni. Tudok én gondoskodni magamról. Nem kell nekem függni senkitől. Elég bölcs vagyok én már az életet. Nekem magyarázza az Isten. Nekem, aki annyi mindenen átmentem, aki annyi mindent megéltem. Nekem, aki ennyire bölcs vagyok, nekem nem kell magyarázza. Tudok én magamról gondoskodni. Ne szóljon bele. Hagyjon engem békén. És ezzel a magatartással aztán bukunk nagyokat. Jön a leveltetés. Sír a lelkünk, ott bent össze vagyunk roppanva. Kifelét alá mutatjuk még a szépen, talán még mosolygunk is, de bent összetörtünk, és megkeseredett életet élünk. Akinek valós kötődése van az Istenhez, Krisztushoz, az tudja, hogy nála nélkül semmit sem cselekszik. Nála nélkül nem tud reggel felkelni. Ezért, amikor felébred, akkor neki ad hálát, és hozzá kiad. Tudja, hogy nála nélkül nem tud a másik emberrel együtt élni sem, mert az együttélés lehetetlenné vált. Tudja, hogy nála nélkül nem tud jól szeretni, nem tud elfogadni, nem bírja ki. És ezért belátja, hogy valóban tőle függ, és ő egy függő élet, aki rajta van a szőlőtől. A második vonás tehát az Úrral való kapcsolatunk tekintetében a tőle való függés. Harmadszor a vele való kapcsolatunkat méri és mutatja az imádság. Ha megmaradtok én bennem és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek és megadatik nektek, mondja Jézus. Vagyis lehet beszélgetni vele. Lehet kiönteni a lelket, a szívet, ő előtte. És ő az imánkra válaszol. Ő szól hozzá valamilyen módon, valamilyen formában. Testvéreim, milyen az ima életünk? Hogyan szoktunk imádkozni? Mi jellemez bennünket akkor, amikor imádkozunk? Mennyire jelent számunkra nyűgöt az imádság? Elmondom az Úr imáját is, de már teheted. Hogyha teher, akkor igyekszünk lerakni a vállunkról, igyekszünk megszabadulni attól. Ritkázzuk. Elég egy nap csak egyszer, elég egy héten csak egyszer, elég egy hónapban csak egyszer, és így aztán teljesen kimarad az életünkből, és az ima életünk megszűnik. Aztán vannak, akik megszokásból imádkoznak. Elmondják a napi adagot, és mehet minden tovább úgy, ahogy addig. Letudják a kötelességet. És ezzel mindennek vége. De ezzel szemben mennyire jellemez bennünket az, hogy jó nekem csendben lenni. Jó nekem kiönteni a lelkemet, kiönteni a szívemet, az Atya előtt. Jó nekem kimondani a feszültséget keltő érzéseket. Jó nekem kimondani az aggodalmaimat, a bánatomat. És jó nekem az örömért hálát adni. Jó nekem imádkozni hozzá. Testvérem, milyen az ima életed? Hogyan szoktál imádkozni? Mi jellemez az imádkozás közben? Hogyha valakinek közülünk tönkrement már az élete, akkor lehet, hogy előbb az ima élete ment tönkre. Igen, az ima élete. Persze az a gondolat a Jézusnak, hogy kérhetek bármit, nem azt jelenti, hogy egyfajta kívánságlistát állíthatunk Isten elé, hogy nekem ez és ez kell, ekkor és ekkor, ilyen és ilyen formában, hogy az ellenségem szenvedjen, tudjak fölé kerekedni. Nem erről van szó. Nyilván nem erről van szó. Hanem arról, hogy Krisztus bizalmat táplál felé irányunkba. Bizalommal viseltetik irányunkba, és azt mondja, hogy ha velem szoros kapcsolatban van, ha már beláttad azt, hogy függesz tőlem, és ha valós módon kötődsz hozzá, akkor csak azt fogod kérni, amit én is adnék neked. Amit én is adni szeretnék neked, mert már rájöttél arra, hogy amit én adok, az a legjobb neked. És én valóban a legjobban akarom neked és veled. Valós vagy látszat kötődés. Tőle való függés, függetlenség. Imádkozó élet, imamentes élet. Három vonás. Negyedszer az igében megjelenik, hogy aki Istennel jó kapcsolatban van, az tud örülni. Az mindennek ellenére tud örülni. Így fogalmazza ezt meg igény. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljesség legyen. Sokszor hallom és látom magamon is, hogy sokszor panaszkodom. Vagy inkább panaszkodva versenyem. Ki tud aggasztóbbat mondani? Ki tud jobban panaszkodni, ki tud jobban csüggeszteni. Egyszer egy
lelki pásztor mesélt el, hogy az egyik kolléga nője télen családlátogatni indult, egy beteg férfihoz, egy beteg emberhez, akinek amputálták a lábát. És amikor bement, beszélgetni kezdtek, megkérdezte tőle, hogy hogy van. És a válasz az volt, hogy jó, de még a helye is fáj a lábamnak, annyira szenvedek. Még a helye is fáj. Mire ez a lelkipásztornő annyit válaszolt, hogy az én lábam meg fázik, azért az se semmi, nem igaz? Most valahogy így licitálunk mi is. Már-már röhelyes módon így próbáljuk a magunk nyomorúságát, a magunk szenvedését a másik lény fölé, a másik szenvedése fölé helyezni, emelni.
Panaszkodunk, sokszor panaszkodunk mindenért. Magasak az árak. Ebben az országban nehéz megélni, tényleg úgy van. De az, hogy folyton ezt szajkozzuk, folyton ezzel fertőzzük egymást, semmi nem fog megoldódni. Semmi nem fog változni.
Az Istennel való kapcsolatunkat, kapcsolaton egyik fokmérője, az, hogy a szívünkben, az életünkben, a lelkünkben, minden ellenére megmarad az öröm, a derű. Mert tudjuk, hogy Isten gondot visel a sorsunkban. Mert tudjuk, hogy a legfőbb dolog rendben van. Ő az én földi sorsomat elrendezi, hiszen elrendezte már az örök életemet is.
Hát hogy ne rendezni el a földi sorsomat?
Ha tudod ezt, testvérem, ha már rádöbbentél erre, akkor ne csak a panasznak engedj helyet.
Ne csak a siránkozásnak, a rimánkodásnak, hanem lásd meg, hogy mi az, aminek örülhetsz, mi az, amiért hálát adhatsz, mi az, amiért az Urat dicsőítheted.
Lásd meg, fedezd fel.
Ha van kereszt, vannak próbák, vannak nehézségek, lesz Istentől erőd és türelmet hozzá, aminek örülhetsz.
Ha vannak könnyek, igen, vannak könnyek, persze, vannak könnyek,
de van vigasztaló is, aki letörli a könnyeinket.
Az Úrral való kapcsolatunkat le tudjuk tehát mérni abból, hogy mennyire kesergünk, mennyire panaszkodunk, hogy a szívünkben mennyire van öröm és derű.
És végül az utolsó vonás, amit szeretnék még a szívetekre helyezni az igéből, így hangzott,
ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha valaki Istennel valós kapcsolatban van, meghitt bensőséges viszonyban, az az emberi szívekből heves reakciót vált ki. Jézus gyűlölte a világ, és bennünket is bizonyos értelemben gyűlölni fog.
Mert Krisztus mellett lenni azt jelenti, hogy az igazság mellett lenni.
És az igazság sokszor fáj. Az igazságot olykor nehéz elviselni és elfogadni, főleg annak,
aki igazságtalanságot cselekszik. És igazságtalanságban él.
Krisztus mellett lenni azt jelenti, hogy a világosságot árasztom magam. És a világosság az sérti a sötétben élőnek a szemét. Mert ha mondjuk éjszaka fölébredünk, és valamiért fölkapcsoljuk a lámpát, akkor az úgy zavarja a szemünket. Hogy irritálja a szemünket. A lélek világában most pontosan így van.
Ha valaki világosságot áraszt magából azok között, akik sötétben vannak,
az a másik számára zavar. Sokszor fájdalmas és elviselhetetlen.
Ha az övé vagyok, ha az életem belőle nőtt ki,
valós módon kötődöm hozzá, beláttam azt, hogy függök tőle, és az ima életben is egy mélységre jutottam már el. És látom azt,
hogy mennyire fontos árasztanom magamból a világosságot, a fényt,
akkor számítanom lehet, és számítanom kell arra, hogy ez sokakból ellenséges reakciót vált ki.
Aki az Úr mellett van igazán, a száma jön tehát azzal, hogy bántani fogják,
hogy gúnyolni fogják akár.
De ez csak akkor érvényes, hogyha valóban kötődöm hozzá.
Ha nagyon melegek vagyunk, olyan közömbösen, olyan immel ámmal veszik a keresztény életünket,
akkor az nem szúr szemet. A pislákoló világosság
az nem hasítja ketté, az nem szünteti meg a mély és fájdalmas sötétséget.
Az nem üzi azt, Az az élet, amely maga is megalkotó a krisztusi értékekben, arról a másik ember úgy gondolhatja, hogy hát az a cimborám lesz. Előbb-utóbb bevonhatom szennyes dolgaimba, előbb-utóbb megtörik, az enyém lesz. Olyan, mint én. Nem külön nálam, nagy merek, nem igazi keresztény. De ne feledjük el azt se, testvéreim, hogy a belőlünk áradó világosság, a belőlünk jövő fény, az nem csak negatív érzelmeket vált ki, hanem pozitívat is sokszor. Mert aki lángol, aki komolyan veszi az Urat, annak az élete pozitívan is van. Tudja nevelni a gyermekeit. Tud szólni a másikhoz. Meg tud bocsátani annak. Ad egy újabb esélyt, hogy a házassága rendbe jöjjön. Akarja és tudja jól szeretni a mellette élőt. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők, mondja Jézus. Mennyire való a kötődésed, testvére? Az életed belőle nőtt ki, vagy csak oda vagy vigyeztve, oda vagy ragasztva? Mennyire van benne gyermeki függőség? Látjuk-e azt? Felismertük-e azt, hogy nélküle semmit sem tudunk cselekedni? Milyen az ima életünk? Belefáradtunk már? Belesapnyultunk már? Teher számunkra már nyűgös? Vagy olyan beszélgetés, amelyben a lelkem gazdagító módon találkozik Istennel? Mennyire van bennünk tőle? Tudunk-e mindennek ellenére hálát adni azért, amink van? Tudunk-e derűsen nézni, tekinteni egymásra? Mennyire váltok heves reakciót a másik embernek? Kiváltok-e valamit? Vagy közömbösen, langymelegen vagyok jelen a munkahelyemen, a családomban, a szeretteim körében? Ahol igazi hit van, ahol igazi kötődés, valós kötődés van, ott számítani lehet, és számítani kell a haragra és a gyűlölségre is. De arra is, hogy bizonyságtévő életemen keresztül sokan megismerik Krisztust, eljutnak hozzá. Isten kínálja számunkra a vele való kapcsolatot, ezt az öt vonást. És szeretné, hogyha ezeket a vonásokat újra gondolnánk, és a vonások fényében mérlegelnénk a vele való kapcsolatunkat. Ámen. Imádkozzunk. Felséges Istenünk, hálás szívvel állunk előtted azért, amit kaptunk tőle. Azért, amit adtál nekünk. Olyan jó nekünk valós módon kötődni hozzá. Olyan jó teremni a gyümölcsöt. Olyan jó téged dicsőíteni és magasztalni ezért. De Urunk, szeretnénk bűnbánattal megvallani, hogy olyan sokszor csak láttad kötődésünk van. És nem akarunk se függni tőle. Nem akarunk imádkozni, nem akarunk örülni. Vagy meleget vagyok. Atyánk, kérünk, te indíts bennünket el a veled való kapcsolatban arra mélységre, hogy tudjunk valóban kötődni hozzá. Hogy lássuk meg, hogy a láttad kötődés az valós kötődésé válhat, alakulhat. Adj nekünk esélyt erre. Urunk, annyi mindentől függünk. Annyi mindentől függtünk az életünk során, csak éppen nem tőle. Szeretnénk ezt bűnbánattal megvallani előtte. És szeretnénk könyörögni azért, hogy láttasd meg velünk, hogy nálad nélkül semmit sem tudunk cselekedni. Mert tőled van az élet, az erő, a szeretet, a türelem, az alázat, a jóság. Atyánk, most is imádkozunk hozzá. És olyan sokszor tehetetlen számunkra az ima. Olyan sokszor nem úgy megy, ahogy szeretnénk. Nem tudjuk kiönteni a lelkünket, nem tudjuk kitárni a szívünket előtte. És nem történik bennünk, nem történik velünk semmi. Az imáink alatt, az imáink után. Arra kérünk, Adj nekünk lehetőséget arra, hogy megújuljon az ima életünk. És így a hétköznapjaink is megújuljon. Urunk, sokszor szomorúak vagyunk. Sokszor elcsüggedünk, mert annyi nehézség ér bennünket. Mert olyan sokszor nem látjuk a következő lépést. Nem látjuk, hogyan tovább. Nem látjuk, mi az, amiért hálát adhatnánk. Amiért dicsőíthetnénk, magasztalhatnánk téged. Arra kérünk, te tégy bennünket örvendező, boldog emberekké, akik mindenféle megpróbáltatás ellenére tudnak örülni annak, hogy a legfőbb dolog rendben van. Hiszen valóban kötődünk hozzá. A tiéd vagyunk, függünk tőled, könyörögtünk, és te meg fogsz áldani. Te ki fogsz bennünket emelni a mélységből. És újra kiegyensúlyozott embereké teszel. Urunk, gyakran nem merjük felvállalni téged. Nem merjük felvállalni azt a világosságot, azt a fényt, amit te a szívünkbe akarsz ültetni, amit a szívünkbe akarsz meggyújtani. És ezért inkább a mi világosságunkat, fényünket elrejtjük. Nem akarjuk árasztani a te ragyogásodat. Arra kérünk, hogy adj nekünk erőt és készséget arra, hogy akarjunk és tudjunk világítani. Tudjuk árasztani a fényt, tudjuk árasztani a világosságot, és tudjuk a sötétséget a világban, a mások életében levő mély sötétséget eloszlatni. Tudjunk hatni egymásra, a másikra. Tudjunk hatni, ha kell, negatívan. Tudjuk megláthatni vele mindazt, amiben nem jól cselekszik. Amiben változnia kell. Tudjunk hatni pozitívan is. Tudjunk világítani, és így tudjuk megkívántatni másokkal a veled való kapcsolatot, a hozzád való kötődést. Urunk, könyörgünk most a betegekért, a gyászolókért, a bajban lévőkért. Kérünk, adj nekik felemelkedést. Te légy a pártfogóink, aki vigasztalod őket, és aki felemel. Imádkozunk, Atyám, gyülekezetünkért, gyülekezetünk épüléséért, lelki gyarapodásáért. Kérünk, te áld meg az alkalmakat, a veled való találkozásokat, és az egymással való kapcsolatunkat. Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Csendes imában járuljunk az Úr előtt. Áldott a műlőd, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Köszönöm a gyülekezetnek, hogy a szeretett szolgálati perselyben adományokat fogadunk el Farnasi Öregotthon részére. Jövő vasárnap reformációi urvacsoraosztásra kerül sor gyülekezetünkben. Kedd estétől 6 órai kezdettel bűnbánati alkalmakat tartunk, szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit. Október 31-én pénteken pedig délelőtt 10 órától és délután este 6 órától Isten tiszteleti alkalmunk leszünk. Jelentem, hogy megérkezett az éjféli kiáltás folyóira, ezt is át lehet venni. Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy a ma délelőtti Isten tisztelet keretében kiszolgáltatjuk a keresztség sákramentumát, megkereszteljük Póka Adél Helen testvérünket, Póka Zsolt és Kinga Andrea gyermekét. Erre készülve énekeljük a 255. énekünk első és második verszakát. A 255. énekünk első verszaka így kezdődik: Ó, örök Isten, mi atyád vagy népünk.
Előállt vonalat tudhatnak eszünkbe, akik együtt bizonyos
funkciót betöltő valami arra. A fonalat kapcsolatban van, kapcsolatban állnak egymással. Együtt alkotják a nagy egészet. És nem véletlenül a vers szerzője az ember lépé, éppen a szőtteshez hasonlít. Hiszen az emberi élet is kapcsolatban áll más emberi életekkel. Ez a fitint most induló élet is kapcsolatban áll szüleivel, nagyszüleivel, keresztüleivel. És a fonál egymagában nem tudsz, nem képes szőttest alkotni, nem képes ruhát alkotni. Szükség van a többi fonál is. Pontosan így az ember életben tud egymagában kivonulni. Egyedül nem tud egészséges módon fejlődni. És ez a most induló élet rendet van bízva. A ti gondoskodásokra, a ti szeretetekre, a ti nevelésre. Egymásokkal emberek vagyunk tehát. Ez a gondolat már idegenként hat, idegenként hangzik számára. Nem szeretjük az egymással utolcsát. Le akarunk mi rátal ember, rátal életemben. De mégis egymással utol emberek vagyunk. Hiszen gyermekünk nem tudunk önmagunkból gondoskodni. És felnőttként, ha nem élünk kapcsolatban, ha nincsen semmilyen jelenlő, semmilyen szintű kapcsolatunk, akkor olyan egyedül érezzük magunkat. Akkor olyan kárvezetlen vagy. Csak úgy bontakozhat ki az ember életet. Csak úgy érezhet célba, felismerjük, hogy mi magunk is függünk, és tőlünk is sokkal könnyebb. Martin Buber, tehát az egymásnak utolcsát, a következő évben fogalmi szintén. Én te általad leszek. Én te általad leszek. Amikor csecsemők a gyermekek szemében nézek, és látom azt, hogy a szüleik szemében néznek, akkor a tekintetünkből való mindig ezt hallom, ezt olvasom ki. Mint ha azt mondanák, hogy én te általad. Én ti általad leszek. Hozzá, akivé lennem lehet, és akivé lennem kell. A kis Adél most ezt mondja meg. Ezt üzen. Én te állapod. Én ti állapod válok hozzá, akivé lenne lehet, és akivé nem lenne. Amikor így nézünk egymásra, amikor a gyermek így néz a szülő így néz gyermekére, és két felnőtt ember így tettünk egymásra, akkor rádöbbenhetünk arra, hogy tényleg egymásra tart életek vagyunk. Hogy tényleg egymagunkban egyedül nem tudunk létezni. A kapcsolatban nélkül nem tudunk élni. Mert a másik emberből tudjuk élet, az nem sírja. És az ember teljes lényében éppen ezért kapcsolatban élni. Az a szőttes, amelynek egyenlőre van, az még nem szőttes. Az csak egy dolog önmagában. És pontosan, hogy így az ember egyedül, akkor nem is ember. Kell valaki mellé, kell egy társ, kell valaki, akinek a félében, tekintetében fontosnak, értékesnek érzi magát. Hogyha a kis Adél kellene életében nem érvényesül, és hiszem, hogy érvényesülni fog, akkor egészséges fogunk fejlődni. Akkor majd kibontakozhat az életet. Bárki Buber mondatából, és az egymásra utaltják gondolatából a felelősség hallható és a felelősség érezhető ki. Isten felelősséget bízott rátok ennek a gyermeknek a szemében. Felelősséggel áldott meg ennek. Ez a felelősség létünk felelően. Naponta adjátok és naponta kapjátok. Én most nem akarom a bennetek lévő felelősséget vagy felelősség érzetet felfokozni, hiszen erre nem is lennék képes. Egyszerűen azt szeretnék mondani, hogy felelősség vagyunk egymásra. És ez a felelősség nem csak egy érzés, nem csak egy tulajdonság, hanem van egészen más. Én pedig az, hogy a másik ember arcában felhívás érkezik irányunkba,
hogy felelősség érte. A gyermek arcából felhívás érkezik felétek, hogy felelősség vagytok érte. A másik ember tevékenysége. A gyermek voltak, kiszolgáltatott állatokat, felhívás szintén hozzá, hogy tegyük valamit érte. Hogy vállaljuk a felelősséget érte. Ez kívülről jön fel. Ez kívülről érkezik. És a válasz, hogy mit mérjük el, bennünk az ember arcáról ezt a kiszolgáltatott reálisan tájékozott olvasta ki, olvasta le, Isten csak amikor elrendelkezik. És a keresztény által éppen az ábrázolódik ki, hogy amúgy a test szennyék a vízzelása, pontosan úgy Krisztus vége, lemossa az ember lelkének a bűnt. Másodszor pedig a keresztény egy által a Krisztus elpecsét meg önmagát. Rajtunk a pecsét, hogy mi az övéi vagyunk, hozzá tartozunk, és ő könnyedítését vállalat értünk, az ő gyermekei vagyunk. És igen, részesei lettünk az ő üdvmunkáját, annak, amivel felajánlékozott bennünket. Isten tehát nem volt közömbös, nem tekintett el, nem vezetett fölöttünk, hanem vállalta a felelősséget. Rá beszélni, kedvek szülők, kedves szülők, hogy nem csak a gyermek személyéért a felelőse, hanem az ő felelősségéért is felelősek. Nem szeretném fölfokozni a dolgot, nem arról van szó, hogy felelősséget átveszik a dolgot. És neki nem kell semmi felelősséget vállalni, hanem arról, hogy felelősségre nem vettek. Hogy majd ő is a tőletek kapott felelősséget tovább adhassa. Hogy meglássa, ki az, aki reálni bízik. Eddig szó volt arról, hogy mit adtok ki, mit adhatok ki ennek a gyermeknek. Adjátok a lényét, adjátok a nevelés, a gondoskodás, a szeretet, a felelősséget, a felelősség tudatát. Most végül szeretném a figyelmeteket felhívni arra, hogy a gyermek, aki sajnál fel, mit ad, itt ad nektek. Most még ráadta a szülői gondoskodás, de már most sok minden van. Tehát ha például rátok most, vagy megsimogatok, ezzel már sokatok. A népe is hamarabb a fejának egy százatot, hiszen majd többször fogjátok arra, hogy édesanyám és édesanyám. Születése is hamarabb a fejának rá. És soha, soha, de soha ne tekintsetek közülönösen arra, amit adni akart, és amit adni tudott, hanem mindig Istenre kell. Mert ez is kell az önértékeléséhez. Ez is kell ahhoz, hogy egészséges módon fejlődhessen. És felelős tudatos emberlethessen. Amen. Tegyünk gondolásra a tudjukról, tudjuk el, nagyon szeretett házat is van. Hiszen egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földön teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogadott a Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátussal megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a bokorra, harmadnapon feltámadt a halottak között. Felment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten vagy. Onnan kell ítélni élőket és dolgokat. Hiszen Szent Lélekben. Hiszen az egyetemes keretében a Szent Egyházban. A Szentek közösségében. A bűnök bocsánatában. A test feltámadásában. És az örök életben. Amen. A keresztség sákramentumának kiszolgáltatása előtt két kérdést intézett a szülőköz, keresztül közés egyet gyülekezethez. Felejtetek engem hallgató szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az atya, a fiú, és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Szent Egyházba, a Szent Keresztség által befogadhassa. Ígéretek, hogy hova járunk el, hogy a kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelnek és nevelnek, hogy az atya, fiú és Szentlélek Isten veletek kitérülő, hogy ő maga, őként legyen vallást gyülekezet el a konfirmáció alkalmával. Ígéretek. Most a gyülekezetet kérdezem, ígéretek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek is, ami nevelés érdekében minden gyülekezet gyermekünk megveszek. Ígéretek-e, fogadjátok-e. Imádkozzunk. Örök jó Istenünk, hálás szíve rámunk, mert most ez alkalommal előtte. Köszönjük az új életet. Köszönjük, hogy szüleink nem ajándékoztak ez az életet. Köszönjük, hogy fontos lehet számítani, és köszönjük, hogy értékes lehet. A szűzhetünk is eszemben is. Urunk, arra kérünk, hogy te legyünk felelősség tudat. Te állj a szüleink, gondoskodni szeretet. Hogy tudják jól nevelni a gyermeket. És tudják megadni azt, amit kell, a fejlődésre. Tudják jól szeretni. Tudják elismerni azért, amit ők adnak. Amit adnak. Urunk, kérjünk áll a keresztület. Áll a nagyszület. Terültes belé egy gondoskodó lelkületet. És akarják közeledni a gyermekhez. Tudjanak lépni Istenünk felé. Hogy lássák a felelősségeket. Urunk, hiszük, hogy te olyan embernek olyan asszonyjá akarod tenni a kis Adél előtt, aki felelős lesz, vagy azokért, akik reálizálnak. Akkor lássák ezt. Szüleid felszüleid életében. Áld meg ebben a tudásra. Köszönjük, hogy meghallottál bennünket. Krisztus nevében. Amen. Adél, Helen, keresztelve téged az atyának, a fiúnak és a Szentlélek nevében. Te pedig kisgyermek gyarapodjál bölcsességben, hitben, szeretetben, elfogadásban. Amen. A 255. ének negyedik verszakát énekeljük. 255. ének negyedik verszakát így kezdődik. Az Atya, Fiú és Szentlélek Isten fénye, te Isten fénye és segítség.
Fordítsa felé a hatát,
és adjon neked békességet.
Amen.